Foglaljunk akkor helyet, és megkezdenénk az alkalmunkat. Mielőtt belekezdenénk, és imádsággal megkezdenénk ezt az első szemináriumi időpontot, hadd mutatkozzunk be. Én Ferenci Gábor vagyok, a Vasárnapiskolai Szövetség országos vezetője, és a kolléganőm, akivel együtt tartjuk ma a szemináriumot, Borbás Réka. Róla azt mondanám el, hogy egyrészt egy gyülekezetbe járunk, régóta együtt szolgálunk gyerekek, illetve tinik között, rendkívül energikus, tele van ötlettel, Isten valahogy úgy áldotta meg, hogy mindig kibudjon a gondolataiból valami, ami újszerű, ami meglepő, ami meghökkentő, lehet, hogy majd esetleg a testvérek is így fogják érezni a mai napon. És nagyon nagy örömöm, hogy együtt szolgálhatunk ma. Kellőképpen izgulunk, hadd mondjam el, mert ritkán szolgálunk így együtt felnőttek között, de hát ez is a része a szolgálatunknak. Kezdjük el most imádsággal, és utána csapunk bele a témába. Drága mennyei atyán, köszönjük neked, hogy itt lehetünk felkészülni arra az időre, amikor majd visszamegyünk a tinik közé, hogy szolgáljunk nekik a te igéddel, hogy beteljesítsük azt a küldetést, amit ránk bíztál, hogy evangéliumot hirdessünk, hogy tanítsuk a te igédet, neveljük őket, formáljuk őket az élet példánkkal, az élet vitelünkkel, a tanításunkkal, mindazzal, amit nekünk adtál, amit ránk bíztál. Kérlek, hogy most segíts odafigyelnünk, megértenünk, hogy hol is vagyunk, egy ilyen helyzetértékelést tartani, ahogy arról ma már szó volt, segíts meglátni, hogyan léphetünk előre. Köszönjük, hogy közöttünk vagy, és megáldod jelenléteddel az együttlétünket. Amen. Egymásra fogjuk adogatni majd a szót az alkalom közben, úgyhogy néha én eltűnök innen, Réka jelenik meg is viszont, sőt, még a hallgatóság is mozogni fog, ha jól hallottam. A témánk, amivel foglalkozunk ma, illetve a gondolatkör, a tűz, a lángok, és természetesen ezt most a tinik oldaláról szeretnénk megnézni, illetve a fegyelmezéssel, figyelemmel fogunk ma foglalkozni. Sokszor, amikor a tinikre gondolunk, akkor azzal találom szemben magam, hogy aki a tinikről beszél, az olyasfajta, olyan módon beszél a tinikről, mintha az a tűz, ami a tinikben lobogna, az a tűz, ami a tinikben van, az leginkább ehhez hasonlítana, ehhez a fajta tűzhöz. Nem tudom, hogy látszik-e a képen, amit szerettünk volna ábrázolni, ez egy erdőtűz. Sokszor az, amit a tinikkel kapcsolatban tapasztalunk, hasonlítjuk egy erdőtűzhöz. Válogatás nélkül pusztít, rombol, azaz erő visszafogatlatlanul megy előre, és gyakorlatilag csak árt. Sokszor ilyen pusztító erőt látunk a felnövekvő tini generációban. Úgy látjuk őket, mint akikben semmi pozitív hozzáállás nincsen, hanem minden csak rombolni, nyersen pusztítani. Sokan, akik tini között tanítunk, van egy olyan érzésünk, hogy miután eljöttünk egy tini óráról, befejeztünk egy tini órát, hát mi belülről lelkileg így nézünk ki, mint akiken átment ez a tűz, és úgy éreztünk, na ennek semmi értelme nem volt, eltöltöttünk egy órát úgy, hogy nem történt semmi, értékelhető lelkileg, és kiégetten éljük mi is meg ezt az egész helyzetet. És valóban az a tűz, ami a tinikben lobog, az tud pusztítani, az tud ártani, az nyers. De ahogyan a tűzre gondolunk magára, nem csak erdőtűz változatban létezik a tűz, hanem vannak a tűznek olyan formái is, ami épít, ami hasznos, ami szolgál. És ha a tűzet megfelelő kézben tartjuk, akkor például ezekre a dolgokra is lehet hasznos. Ugye felismerjük a különböző élethelyzeteket, hogy mivel lehet jól használni a tüzet. Most már hála Istennek elmúlt az ebéd, tehát a szalonna sütés sem indítja be talán senkinek a fantáziáját nagyon, hogy újra vissza kívánkozzék az asztal mellé. Ha kézben tartjuk a tüzet, akkor hasznos, akkor épít. És ennek az alkalomnak tulajdonképpen az lenne a célja, hogy végig gondoljuk, hogy mi is ez a tűz, ami a tinikben van, hogyan is lehet azt kézben tartani, mit is jelent felkészülni arra a fajta lendületre vagy tűzre, ami a tinik lelkéből vagy a tinik életéből fakad, a tinik korból fakad. Ezt nagyon szeretem idézni a tinikkel kapcsolatban azt a Zsoltárt, amit bizonyára jól ismerünk, a 127-nek a 4. versét, mint hős kezében a nyilak, olyanok a serdülői fiak. Érdekes, hogy Isten igéje ilyen szempontból látja a tiniket. Hős kezében a nyilak. Nagyon fontos, hogy a hős kezében. Ugye, ha én fognám meg a nyilat, lehet, hogy magamnak ártanék vele inkább. De egy hozzáértő kezében azok a nyilak, azok igazán hasznos eszközök. Nyilván a megfelelő helyen használva. Miért is lángolnak a tinik? Mi is ez a tűz, ami az életünkben van? Ezzel fogunk most egy kicsit majd foglalkozni, de előtte
szeretném bemutatni ezt a krokodilt, és feltenni egy olyan kérdést nektek, Kérlek, gondolkozzatok el, hogy mi lehet a köze a krokodilnak és a tinédzsereknek egymáshoz. Vajon milyen összefüggésben hozhatjuk? Még egy párszor megjelenik, és a végén visszatérünk rá.
Hát mi is ez a tűz, ami a tinikben tombol? Ugye tudjuk nagyon jól, hogy alapvető változások vannak a tinik életszakaszban. Beindulnak a hormonok ebben az időszakban, és a hormonoknak a beindulása gyakorlatilag mindent megváltoztat a tinik életében. Ez a változás érinti a biológiai felépítésüket, ez a változás érinti a mentális összetevőjüket, érzelmileg érinti őket, szociálisan is érinti őket. Ezekről egy kicsit részletesebben fog később beszélni az egyes területekhez kapcsolódva. De szülőként vagy tanítóként kicsit úgy éljük meg ezt a helyzetet, mint egy futótüzet. Hirtelen jön és tarol. És aztán úgy el is múlik. És csak azt vettük észre, hogy már 16 éves, 17 éves a gyerekünk is. Hogy is múlt el az előző 3-4 év? Odaérünk a 11-12 éves korosztályhoz, és hirtelen megijedünk. Már ekkora a gyerekem? Már ilyen nagy lapaj? Mit kezdjek vele? Hirtelen jön. Viszont jó felkészülni rá. Tudatosan felkészülni arra, hogy mi várható ebben a korban, milyen változások jönnek, azok hogyan érintik például a tini órát, hogyan érintik a tanítóval, a szülővel való kapcsolatot. Ha megpróbáljuk gátolni azt a folyamatot, ami a tiniben ilyenkor zajlik, ezt a változást, akkor inkább ezt a rombolást éljük meg. Hogy ez a nyersség, ez a durvaság jön ki belőlük inkább, mint hogy építene az a folyamat, az a tűz, ami bennük van. Kicsit korán tettem föl, ti már elolvastátok, ebben az időszakban indul be a tinik életében egy Isten által beprogramozott folyamat, és ez pedig az elszakadásnak a folyamata. Az elszakadásnak a folyamata az, amikor ő leválik a szülőkről, és egy önálló életet fog élni. Tudjuk nagyon jól, hogy ez a folyamat, ez hosszú ideig tart, ennek különböző állomásai vannak, de azért mégis ez a folyamat már elkezdődik ebben az időszakban, és hogy mi hogyan támogatjuk, vagy segítjük ezt a folyamatot, vagy próbáljuk visszatartani ebben az időszakban a tinit, ebben a változásból, az nagyon mértékben befolyásolja, hogy ez a tűz, ami bennük ott perzsel és lángol, ez mit fog okozni, ártani fog, vagy használni fog. Nyilván legkellemetlenebb a szülők számára ez az időszak, akik megérik ezt a változást, de tanítóként is szembesülünk ezzel. Mi a végeredménye ennek a leválási folyamatnak? Hadd idézek most egy olyan igeverset, amit nem itt szoktak idézni a tinékkel kapcsolatban. 1 Mózes 2.24-ben azt olvassuk, hogy és elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik valaki máshoz. Szülőként ezt nagyon nehezen éljük meg, hogy a gyerekünk elhagy bennünket. De ez az Isten terve. Ez be van programozva az életünkbe. Elindul egy folyamat, és a vége az, hogy már nem hozzánk ragaszkodik, hanem valakihez, akit ő választott. Mit jelent az elszakadás? Mi a vége ennek az elszakadásnak? És néhány dolgot szeretnék csak felsorolni, ami már ebben az időszakban elindul, látjuk a folyamatot, látjuk a változást, de tudjuk, hogy majd valahova meg fog érkezni. A változásnak a vége az, hogy a végén egy önálló, saját meggyőződéssel bíró személy jön létre, aki saját maga megtalálta a meggyőződését. Kereste, választott, és meggyőződésre jutott. Ez lenne a végeredménye egy ilyen ideális változási folyamatnak. Nyilván a tinikorban még nem jut ide el, de már elkezdődik ez, és már érezzük ennek a hatását. Aztán látjuk ebben az időszakban, a változásban, és aztán a végeredményben, hogy kialakul egy olyan személy, akinek nagyon sajátos az érdeklődési területe. A gyerekeknél megfigyeljük inkább azt, hogy ők minden iránt nyitottak. De a tinik egy adott területhez ragaszkodnak. Specializálódik az érdeklődési körük, specializálódik a jövőképük, az elkötelezettségük is egy bizonyos irányba. Nem, nyilván ez nem rögtön megy végbe, hanem ez egy folyamat, ami halad előre. Ennek a folyamatnak a vége az lenne, hogy a felnőtt életkorra jutott tini már önállóan hoz döntéseket, és vállalja a következményeit a döntésének. Tinikorban még ezt nem látjuk, még inkább azt látjuk, hogy a felelősséget átdobják nekünk, de a döntéseket már ők akarják meghozni, csak lássuk, hogy ez a folyamat valahol elkezdődik, tart egy ideig, és aztán majd remélhetőleg az lesz a végeredménye, ha jól segítettük ebben a folyamatban a tiniket, hogy önálló, felelősségteljes döntéseket hozó személyek jönnek létre. A végeredmény egy olyan személy, aki maga határozza meg, hogy hova tartozik. Ő dönti el. Nem mások döntik el helyette, hanem ő meghatározza, hogy kikhez tartozik. Ez jelenti az intellektuális, a szociális hovatartozást, a hitbeli hovatartozást, az ő saját döntése alapján. Mi szeretnénk hanem az ő döntése lenne. Ugye mi szeretnénk ezt eldönteni helyette. Gyerekkorban talán meg is tesszük. A tinikorban ez már egy érinthetetlenebb terület. Önállóan építi fel a kapcsolatait, kivel barátkozik, kikkel van együtt, kikkel tölti az idejét. Ez a tinikorra jellemző már, és aztán a felnőttkorra, ugye az érett, elszakadott felnőttkorban pedig már egyértelmű. Hasonlítsuk most gyorsan össze a gyerekekkel a tiniket, hogy honnan hova indul ez a változás. A gyerekeknél azt látjuk, hogy a gyerekek irányítottak általában. Minden tevékenységükben. A tanító határoz meg mindent, hogy mi történik az órán. És a gyerekek önként és dalolva és örömmel mennek együtt a tanítójukkal, bármit csinál. A tini már sokkal inkább önálló akar lenni. Nem fogadja el úgy az irányítást, mint ahogyan a gyerekek elfogadják. Ő inkább önkéntes alapon szeretne részt venni a programokban, nem pedig azért, mert valaki odavitte őt. Egy másik terület, amivel összehasonlíthatjuk, látjuk a gyerekeknél a befogadókészséget, hogy minden területen befogadóak. Amit a tanítónéni ugye még kis általános iskolában, vagy óvoda utolsó éveiben, vagy akár a kiskiskolában mond, vagy hoz, az mind elfogadható a gyerek számára. Legalábbis általában ez a helyzet, nyilván vannak kivételek. A tini számára nem. A tini mindent bekritizál. Mindenről neki kell véleményt mondania, és mindenről neki kell döntenie lehetőleg. Azt látjuk, hogy a gyerek pontosan a befogadó képessége miatt tanítható. A tini már inkább csak tanácsolható. És jó, hogyha ezt a pozíciót mi elfogadjuk tanítóként, hogy már talán nem a tanítója vagyok, hanem a tanácsadója egy idő után. Nyilván ez egy folyamat, amin keresztül megyünk, és máshogy mennek végig ezen a folyamaton a tinik, de azért ez a folyamat tart. Egy kép, ami elég jól ábrázolja a különbséget a tinik és a gyerekek között, a különbséget, hogy mi a tanítónak vagy a szülőnek a szerepe ebben a csoportban, vagy ebben az életkorban. Az első esetben a gyerekek között a tanító, ő az etalon, ő a bálvány. Sok gyerek számára még az imádat tárgya is, már értsétek jól, akit mindenképpen szeret és tisztel és követ. Amit ő mond, az meghatározó. Másik helyzetben nem ez a helyzet. Ő csak egy fej a többi közül. És örülhetünk, hogyha végén jó fejnek titulálnak majd minket a sok fej között, tehát neki már inkább csak a tanácsadó szerepe van. A tanítónak a gyerekkorban a meghatározó, ő tanít, ő irányít, meghatároz, a tinikorban segíti az önálló véleményformálást. Gondolkodásra késztet. Igyekszik példaképpé válni. De egyáltalán nem biztos, hogy azzá válik a végén, mert nem biztos, hogy elfogadják azt a példát, amit ő állít. Harcol az elfogadásért, igyekszik egy lenni a sok jó fej közül, remélhetőleg megkapja ezt. Hogy ebben a változási folyamatban mi az a kulcs, mi az a láncszem, ami mégis megadja nekünk a lehetőséget, hogy a tinikkel aktívan és hatékonyan tudjunk foglalkozni, én azt gondolom, hogy ez a kép elég jól kifejezi. Ez a bizalmi kapcsolat, ami létrejön a tini tanító és a tini között. És ebben az időszakban nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni a tanítási gyakorlatunkban arra, hogy bizalmat építsünk a tinik között, egymás között is, de hogy a tanító és a tini között is egy bizalmi kapcsolat jöjjön létre. Ez egy olyan kommunikációs csatorna, ami megadja nekünk a lehetőséget arra, hogy még egy darabig a tanítást vihessük, és aztán utána még a tanácsadást jó darabig. De hogy hogyan is építsünk bizalmi kapcsolatot egy tini csoportban, erről gondolkodjunk egy kicsit.
Bizalomhoz ugye kapcsolat kell, méghozzá jó kapcsolat, erről is beszélt Gábor. De a jó kapcsolathoz nagyon fontos egy jó benyomás, főleg a tiniknél. Hogyha csoportként kezeljük őket, nekünk is le kell, rossz szó, hogy le, de le kell mennünk az ő szintjükre. A játékosságban, az őszintességben, az emberi dolgokban. Rögtön egy játékkal kezdeném, úgyhogy szeretném, hogyha azok a bátor vállalkozók, akik valóban szeretnek a tinik között is játszani, és márciusban születtek, feltennék a kezüket egy pillanatra. Szuper! És aki februárban még hozzájuk csatlakozna? Na, ezek közül, akinek van kedve egy picikét játszani velem, az jöjjön ide ki, jó? Most.
Igen, tessék csak, lehet ide. Nem, bárki, aki feltette a kezét.
Egy az egy bátor tinik van, és megköszönjük.
Jön a második, köszönjük szépen. És a harmadik. Ez már egy igazi tini csoport. Igen.
Minden tini csoportban kell egy kis jégszörű játék, és egy ilyen jégszörű játék teszem igazából egy nyúlról szól, és azt szeretném kérni, hogy utánozzátok a mozgatot, és próbáljuk meg. Szóval, Elment a nyúlva vállal, felhúzta a nyolcipőjét, felmögött a nyakkendőjét, de csak egy a lényeg, egy a fontos az, hogy elment a nyúlva vállal,
van egy kedvenc mondásom, hogy két ember között a legrövidebb út a mosoly. Na most már ti is mosolyogtok. Ez nekem jó. Kifújja magam. Hogyha úgy tekintünk a tinikkel való kapcsolatra, mint egy bankszámlára, akkor egyből értjük az analógiát, hogy amennyit berakunk a bankszámlára, annyit tudunk kivenni. Amennyit belefektetünk energiát ebbe a kapcsolatba, annyit tudunk kivenni onnan. Nagyon fontos, hogy milyen a hozzáállásunk a tinikhez. A csoporthoz is, és egyenként is. Szerintem nagyon fontos, az első, és mindenképpen kegyelemmel és szeretettel legyen a hozzáállásunk. A szeretet sok bűnt elfedez, olvassuk a Bibliában, és ez így is van a gyakorlatban. Tanítjuk őket, hogyan kell bűntelen életet élni, de őszintén mi sem tudunk bűntelen életet élni. De megtaníthatjuk őket, hogy a bukás után hogyan kell fölállni onnan, és hogyan tudunk tovább menni. Sok kegyelemmel és sok szeretettel. Kamasz határok című könyvből hoztam egy idézetet. Inkább felolvasom minden. A gyerekek 10 000-szer is ki fogják kezdeni döntéseinket. A mi dolgunk, hogy 10 000 egyszerre is tartsuk a frontot. Mi szülők, vagy tanítók, vagyunk a gyerekek számára, az a korlát, az élet kanyargos útja mellett. Elég erősnek kell lennünk ahhoz, hogy gyerekünk újra és újra beleütközhessen a korlátba. Erősnek kell maradnunk, hogy a 10 éves megtanulja, hogyan maradhat meg azon az úton. A korlát össze-vissza verődik, de ha működőképes, megóvja a beleütköző ifjú életet. Lehetünk ilyen korlátok, de ennek ez a következménye, hogy bizony a korlát össze-vissza ütődhet. Kamaszokkal nem könnyű, de biztos ezt is tudjátok. Második fontos alappillére ennek a hozzáállásunknak, hogy hiteles emberek legyünk a tinik előtt. Ők figyelnek. Két szemmel, két füllel, akkor is, amikor nem látjuk, figyelnek. Nézik, hogy mennyire vagyunk hitelesek a számukra. Csak olyanok, akik tanítunk dolgokat, de nem éljük meg, vagy valóban meg is éljük. Őszintén vagyunk a beszélgetésekben, az odafigyelésben, a játékban, mindenben. Legyünk hitelesek előttük. Rajta játsz te is, ez az egyik kedvencem. Én eléggé játékos ember vagyok. És a tinik is azok, hiszen még gyerekek, és a gyerekek szeretnek játszani. Sokszor a gyerekeket tudjuk játszatni. A tiniket is lehet játszatni, de jobban értékelik, ha együtt játszunk velük. Van egy gondolat, hogy ha azt akarod, hogy ekkorát ugorjon a tini, neked legalább ekkorát kell. És ez nem azt jelenti, hogy megalázni, meg lealacsonyítani se magunkat, se őket. Egyszerűen csak élvezni. Olyan játékokat csináljunk velük, amit mi magunk is élvezünk, hitelesen és őszintén. Ember közelinek lenni. Nagyon fontos a mi hozzáállásunkban elérhetőnek lenni, láthatónak lenni, és fizikailag és szellemileg is ott lenni, jelen lenni az ő társaságukban, az ő életükben. Nem csak esetleg a vasárnapiskolai órán, hanem a hétköznapokban. Ha bizalmi kapcsolatot akarunk, akkor ahhoz idő kell, mint a bankszámla. Akkor be kell raknom kicsit többet, ha többet akarok kivenni. Személyesen én ezt úgy oldottam meg, hogy érdekelnek a kamaszaim, hogyha van egy hangversenyük, vagy egy koncertjük, vagy hangszere játszanak, vagy valami előadás, akkor szólok a szülőknek, hogy engem érdekelne. Tényleg szívesen elmennék, és el is megyek ezekre a a rendezvényekre, ahol legtöbbször meglepődve vesznek észre, hogy hé, te itt vagy. Igen, mert tényleg érdekel, amivel foglalkozol. Nem csak abban az egy órában érdekelsz, amíg vasárnap téged tanítalak, hanem egyébként is. Hát a bizalomhoz kapcsolat kell, és a kapcsolathoz pedig energia és befektetés. Emlékeztek, mi volt a kérdés? Mi köze lehet a krokodilnak a tinédzserekhez? Remélem, már van mindenkinek ötlete, de még ne áruljátok el.
Bizalom. Bizalom a kulcsa annak, hogy megmaradjon az a kapcsolat, ami mentén tudjuk még talán tovább tanítani, tanácsolni a tiniket. Viszont, mivel ezen a mai napon egy kicsit foglalkozunk a figyelemmel és a fegyelemmel is, legyen most előttünk ez a kérdés, hogy a figyelem ebben a korban mennyire elvárható, vagy mennyire szükséges azt megnyerni. Sokan úgy gondoljuk, akik gyerekeket tanítunk, és van már tapasztalatunk a gyerekek tanításában, hogy ahogyan a gyerekeknél elvárható a figyelem, úgy a tiniknél is elvárható a figyelem. És sokszor fogalmazunk meg a tinik előtt, akár szülőként, akár tanítóként ilyeneket. Azért vagy itt, fiam, hogy tanuljál. Hát akkor úgy is viselkedjél. Mostanra már igazán tudhatnád, hogyan kell viselkedni. Elég nagy vagy már ahhoz, hogy, és akkor különbözőképpen befejezzük. Még az óvodások is jobban tudnak. És akkor befejezzük valahogyan. De tegyük fel magunknak őszintén a kérdés, hogy valóban elvárható-e a figyelem ebben az időszakban a tiniktől? Elvárható-e úgy, ahogyan a gyerekektől? Vagy vannak olyan akadályozó tényezők, amik a tinik számára megnehezíti a figyelmet? És ezért türelemmel kell lennünk feléjük, vagy motiválnunk kell őket megpróbálni, megnyerni azt a türelmet, ami esetleg már nem elvárható úgy, mint ahogyan elvárható volt a gyerekeknél. Visszautalnék egy gondolattal arra, hogy tudjuk, hogy ebben az időszakban elkezdődik az elszakadásnak a folyamata, és mind a mellett a változás mellett, amely egyébként is végben vagy a testében és a szellemében, a lényében, tudatosan is el akar szakadni, egyre inkább tudatosan. Tehát már tudatosan is választja a nem figyelést, de azért mégis vannak olyan folyamatok, amik hatással vannak az ő figyelmére. Nézzünk meg néhányat ezek közül. Az előbbiekben már említettem, hogy a hormonok elég nagy hatással vannak a tinik életére, és ennek az egyik hatása, az egyik közvetlen hatása az energiaszint változás. Megfigyelhetjük a tiniknél, hogy az egyik pillanatban fönn vannak a plafonon, a másik pillanatban pedig a padlón. Tehát gyakorlatilag olyan mértékben változik az energiaszintjük, hogy ők maguk sem tudnak alkalmazkodni hozzá. Nekünk, a tini tanítónak ezt tudni kell, és mindig kell, hogy legyen a tarsolyunkban valami, amivel felrázzuk őket, akkor, amikor a figyelmüket meg szeretnénk nyerni. Ez nem csak a kedvre vonatkozik az energiaszint, hanem a teljesítőképességre is. Tehát lehetséges, hogy csöndben vannak, és éppen senki nem szólal meg, de nem tudnak figyelni, mert lent van a padlón az energiaszintjük. Tehát nem tudnak teljesíteni. Legyünk türelmesek velük. Beszéltünk a hormonokról, szeretnék újra visszatérni ide, mert a hormonok nagyon komoly hatással vannak a tinik életére, különösen a lányoknál, de a fiúknál is. Azt szokták mondani, hogy ebben az időszakban, amikor folyamatosan és egyre erőteljesebben növekszik a hormonszint a testben, és ez nyilván elindítja a biológiai változásokat, kicsit olyan hatással van a szervezetre, mintha még mérgezték volna. Nem tudom, hogy vannak-e allergiások közöttünk, van, akinek esetleg már most elkezdődött az allergiaszezon, én már elkezdtem szedni a gyógyszert. Milyenek vagyunk utána? Ilyenek, ugye? Volt-e már valaki terhes? Én még nem. De láttam a feleségemet 4 gyereken keresztül, hogy a terhesség alatt a hormonváltozás hogyan hat az ember életére. Mintha megmérgezték volna. Megmérgezték volna rossz kedvel, vagy megmérgezték volna nem tud megállni, és pörög, és mindig kell csinálnia valamit. Olyan, mint egy mérgezési tünet. És ez van náluk. A lányoknál ráadásul ez ciklikus. Tudjuk, hogy a havi vérzéssel kapcsolatos, illetve annak a különböző stációival, ciklikusan ilyenek. Kicsit készülhetünk is rá, fontos, hogy tudjuk. Nyilván megakadályozni nem tudjuk, de alkalmazkodhatunk hozzá. Gondolkodhatunk azon, hogyha ők ilyenek, és most éppen egy ilyen nagyon alacsony energiaszinten vannak, akkor nekem kell valami plusz hozzáadnom, hogy megmaradjon a figyelem. Aztán a következő, ami ebben az életkorban egy nagyon sajátosság, ugye beszéltünk már erről, hogy mindent megkérdőjelez, mindenre saját válaszokat keres. Nyilván, hogyha ez jellemző rá, akkor ez a figyelmére is hatással van. Figyele akkor egy tini, hogyha ilyen akadémikus előadást hall? Valószínűleg nem. Mert ha éppen nem érdekli őt a téma, már ki is kapcsolt, átment stand-by üzemmódba. A gyerek befogadó minden újdonsággal kapcsolatban, de a tini már szelektál. Őt a saját kérdései érdeklik. És hogyha én motiválni akarok egy csoportot arra, hogy odafigyeljenek, akkor tudnom kell, hogy kit érdekel a téma, és kit nem, és akit nem érdekel, azt hogyan fogom majd arra motiválni, hogy ő is odafigyeljen. Aztán ebben a korban nagyon jellemző az eltérések. Mire gondolok itt? Ebben az életkorban óriási nagy különbség van a tini között. Éppen a múlt hét csütörtökön voltam a tini fiam foci edzésén. A legkisebb, 12 éves vagy 11 éves, ekkora volt. A kapus az ekkora volt. Ezt ők is látják. Érzékelik a csoportban a különbségeket. És türelmetlenek egymásra szemben. Itt van ez a kicsi. Most már van ciki megszólalni. Érzékelik ezt a feszültséget, és ez a figyelmükre is hatással van. Hogy az egyik nem úgy fejlődik, az egyik nem úgy, nem az érdekli őt, a másik nem úgy halad. Érzékelik, és ez feszültséget okoz a csoportban. Nyilván nekünk, mint tanítónak ezt a klikkesedést, vagy ezt a különbözőségnek az erősítését mindenképpen valahogyan meg kell akadályoznunk, és igyekezni mindenkit bevonni a foglalkozásokban. Beszéltünk már arról, hogy még nem beszéltünk róla, de ebben az időszakban nagyon erőteljes a kortársnyomás, és a tinik általában csoportban csinálnak valamit, vagy valamit nem. Tehát, hogyha punnyad a csoport, akkor általában az egész csoport punnyad. Hogyha aktív a csoport, akkor általában az egész csoport aktív. Ez gyerekkorban egészen más. Gyerekkorban általában mindig van egy-két gyerek a csoportban, aki egész órán jelentkezik, kiesik a padból, és akarja mondani a választ. A többieket nem zavarja. De a tiniket már zavarja. Van a tinik között is ilyen, és ők mindig a stréberek. Őket kinézik a sorból, mert ők azt szeretnék, hogyha mindenki ugyanúgy viselkedne. Úgy húzzák magukhoz az embereket. És ezért nekem, mint tini tanítónak gondolnom kell arra, hogy a csoportot együtt tudom motiválni. Egyenként is meg kell mozgatnom őket, de a csoportot együtt tudom valahova elvinni. Ezért is hasznosak ezek a kis jégtörő tevékenységek. Aztán beszéltünk már a speciális érdeklődésről, hogy a tini specializálódik az érdeklődési területén. Ezért, ha nem érdekli a téma, pont az, amivel én készültem, akkor nem fog figyelni. Ugye a tiniket már sokkal kevésbé tanítjuk bibliai leckék, bibliai történetek alapján, inkább téma szerint. Tehát nekem valahogy tudnom kell és érzékelnem kell, hogy ebbe a csoportba ezt a témát nem vihetem be úgy, mint egy másikban, mert itt ebben a csoportban csak egy gyerek van, akit ez érdekel. Hogyan motiválom a többieket arra, hogy odafigyeljenek? Ezt meg kell válaszolnom, mielőtt még oda megyek a csoportba. Hogy a többiek is rázódjanak föl, és jöjjenek velem együtt a témafeldolgozásban. Pubertás. A pubertásnak van egy olyan hatása is, hogy nem csak a testük változik meg, hanem az érdeklődésük is. Ott van a másik nem a csoportban. Megy a pusmogás, a kacsintás, a susogás. Figyelik egymást, hogy mit csinálnak. És ez nagyon meghatározó abban, hogy hogyan vesznek részt a csoport tevékenységében. És nekem ezt azért tudnom kell. És fel kell készülnöm a tanítóként, hogy ez részint gátolja őket, és mit tehetek annak érdekében, hogy mégis motiváljam az egész csoportot, hogy haladjanak velem abban a témában, amit szeretnénk feldolgozni. Hát a motiváció egy nehéz kérdés ebben az időszakban, de talán kapunk rá segítséget.
Ahogy Gábor is beszélt erről, a tiniknek változik a testük, és elég triviális, de vannak ilyen nagyon egyszerű motiválási eszközeink, mint az étel, a finomságok. Nem vagyok egy chips meg kóla párti, úgyhogy néha mást választom, de most direkt hoztam, mert ez elég nagy, meg zörög, meg csörög. És általában viszek valami finomságot a csoportba. Az elejére, a végére, mikor milyen eszközzel akarom felhasználni. Egyszer volt, hogy már az elején megmutattam nekik egy nagy csomagot, hogy igazából ezt tektek hoztam, úgyhogy ha az óra végén jól tudunk haladni, kvázi motiválom őket, akkor ezt meg fogjátok kapni. És eljutottunk az órán egy olyan pillanatra, amikor teljesen elvesztettem az ő figyelmüket. Hát ez szerintem veletek is előfordult. Most akkor így meglepő és mulatságos módon egyszerűen kibontottam a chipszezacskót, és elkezdtem enni. Ugye jó ropog, harsog, még erre kicsit rá is lehetett játszani. Na hát egyből megkaptam a figyelmüket, lám-lám. De én folytattam tovább, amíg teljesen csend nem lett. Ezt elég hamar felfogták, hogy egy nagy csoporthoz képest egy kis zacskó chips. Nem túl sok. Na most, ha Rékából megeszi a felét, akkor mi jut nekünk? Jobb, ha odafigyelünk, és akkor legalább van esélyünk, hogy mi is kapunk belőle. És így is történt. Ez csak egy eszköz a sok közül. Amíg gyerekkorban megtanulunk a felnőttekkel szemben egy nyerveszít állapotot, az általában a gyermek veszít, a felnőtt pedig nyer, mert mindig az van, amit a felnőtt akar. Addig kamaszként, meg felnőtt korunkra megtanulunk kompromisszumot kötni, ami igazából mind a ketten veszítünk, hiszen feladjuk azt, amit mi akarunk, és egy közös harmadikat találunk ki. Addig nagyon szeretném, hogyha a tinikkel megtanítanánk, de először is mi magunk megtanulnánk, hogy hogyan tudunk helyzetekben, szituációban egy nyer-nyer üzletet alakítani ki. Amikor mind a ketten nyerünk egy-egy helyzeten. A tinik értelmesek, gondolkodnak, nagyon jól tudnak érvelni, abszolút szuper az igazságérzetük, főleg ha önmagukról van szó. Lehet őket tanítani erre, ha mi is tudunk már nyer-nyerben gondolkodni. Ha megtudjuk azokat a helyzeteket, ahol már ő is tud dönteni, megengedjük neki, hogy döntsön a helyzetben, a következményekkel együtt. És mi is megpróbáljuk jól érezni magunkat a velük való munkában, a velük való kapcsolatban. Most nem is nagyon akarok erről többet beszélni, de hoztam egy könyvajánlót, amiben ez nagyon szuperül le van írva. Kiemelkedően eredményes fiatalok 7 szokása. A könyv a harmad kiadó adta ki. Akit érdekel, hogy hogyan lehet megtanulni nyer-nyerben gondolkodni magunknak és a tiniknek, nagyon szeretettel ajánlom azt a könyvet. A figyelem felkeltéséhez, ugye beszéltünk a bizalomról, és ez a bizalomteli légkör nagyon szükséges, ahol a tini biztonságban érzi magát, ahol nem csak mondjuk és a szavainkkal hirdetjük, hogy nincs semmi ciki, de tényleg nincs semmi ciki. Nem ciki az, hogy te magasabb vagy te alacsonyabb vagy, nem ciki az, hogy te ezt tudod, vagy az se ciki, hogyha nem tudod. Ha megteremtük egy olyan biztonságos légkört, ahol ő mer önmaga lenni, ezt elég nehéz, főleg a tiniknél, mert mind különböző, mind másképp gondolkodik. De ha sikerül megteremtenünk ezt a légkört, akkor sokkal eredményesebben tudunk velük foglalkozni. Akkor nem csak a szavaiknak egy része megy át, az üzenet része, hanem valóban el tudunk érni a szívükhöz, és az Isten igéjét tudjuk az ő szívükbe ültetni, aminek igazán hosszú távú hatása van. Jutalmazzunk, és ne büntessünk. Ez most nem lesznek PPT-k, úgyhogy csak így sorolom. Pozitív motiváció nagyon bevált a tapasztalataim szerint. Megszégyeníteni és büntetni, akkor egyből az van, hogy akkor ez most ciki volt. Most azt állították, hogy itt nincs semmi ciki, mikor mégiscsak. Hogyha motiválunk a jutalmazással, hogyha önmaga belsővé válik, és ő akar tenni, és része lenni a csoportnak, és közreműködni az órákon, és aktivizálni, akkor ez ragadós lesz a többiekre is. Hiszen mindannyian olyanok akarnak lenni, mint a másik, egy csoportban kezelődni. Motiváljunk, és csak mértékkel utasítsunk. Ahogy a gyerekeket lehet irányítani szóval, jobb esetben, a tiniket is lehet valamennyire szóval irányítani, de hogyha ő nem akarja megcsinálni, nem fogja. Lehet, hogy engedelmességből egy darabig, de hogy nem lesz benne ott a szíve, és nem lesz jó kedves, nem fog hozzá jó képet vágni, az majdnem biztos. És már is rögtön a nyerveszítbe találtuk magunkat. Gondolkozunk nyer-nyerbe. Mind a ketten élvezzük azt az együtt töltött időt, ami ránk bizatott a tinivel együtt. A kamaszok a függetlenségre törekednek. Önállóak akarnak lenni. És ez normális. Hagyjuk őket a megadott keretek között, hogy gyakorolják ezt. És meg is taníthatjuk nekik, hogy miközben gyakorolnak, el fognak esni. De föl lehet állni, és hogyan lehet tovább menni. Naponta ezerszer is próbál teszik a türelmünket, meg a szeretetünket. Hát ez is normális. Biztosan tudják, akinek kamasz gyereke van, hogy ott aztán 0-24-ben teszik ezt. De szeressük őket, mert szeretet sok bűnt elfedez. Adjuk meg nekik a döntés lehetőségét, a választás lehetőségét azokban a területekben, amikben ők már kompetensek. Vagy esetleg egy kicsit tágabb területben is. Merjük őket kiengedni, mert így tanulnak meg jó döntéseket hozni, hogy meghoztak egy csomó rossz döntést. És hogyha a biztonságos környezetben hoznak rossz döntéseket, akkor talán megúszhatják azoknak a következményeit. Még két dolog. Amikor a tinikkel dolgozunk, gyakori hiba lehet, hogy versengésre ösztönözzük őket, vagy versenyeztetjük őket. Egyrészt nagyon jó, amíg az ő fejlődésüket segíti elő. Ugye a gyerekek szeretnek versenyezni. Őket lehet mindenféle versenyekkel motiválni. A tiniket már nem annyira. Fél, hogy alul marad. Tele vannak olyan félelmekkel, ami inkább visszafogja. Úgyhogy inkább ne? Vagy hát a csoport ismeretében tegyük ezt. A másik pedig az összehasonlítás. Bár ugyanolyanok akarnak lenni, mint a társaik, de mégis ők egyéniségek. Egyen-egyenként különbözőek. Ne a másikhoz mérjük őket, ne a testvéreik eredményeihez mérjük őket, és soha nem minősítsük az ő munkájukat, hanem a saját bennük lévő lehetőséghez mérjük őket, ami benne megvan, amire képes lenne. Hiszen az Úr is így néz ránk. Mi az, amire teremtett, mi az, amit meg tudnánk tenni. Hogyha a tiniket így mérjük, és így saját magukhoz hasonlítjuk, akkor ez bátorító és motiváló lehet a számukra, hogy hisznek bennem, hogy tényleg szerinted képes vagyok rá. És hogyha adunk egy ilyen biztonságos légkört, hogy igen, próbáld meg, akkor lehet, hogy megteszi. Persze lehet, hogy nem, hiszen tinédzserekről beszélünk. Az esélyt akkor is meg kell adni.
Beszéltünk a figyelemről, és arról beszéltünk, hogy a figyelem olyas valami, amit mi elvárunk, vagy talán elvártunk eddig a tiniktől, de most talán rájöttünk, vagy megértettük, hogy ez nem elvárható, hanem ezt meg kell nyernünk a tini korosztályban. De amikor a figyelemről beszélünk, akkor beszélünk el arról a figyelemről is, amit a tini igényel a mi irányunkból. Az előadásban is hallottuk már délelőtt, hogy a tanítónak figyelnie kell a gyerekekre, illetve különösen a tinikre. A zsidókhoz írt levélben, amikor a fegyelmezésről beszél Isten, akkor a fegyelmezést összeköti azzal a szóval, hogy Isten, akiket fegyelmez, azokat szereti. Akiket szeret, azokat fegyelmezi. Tehát a szeretet olyan szorosan összekapcsolódik a figyelemmel, a fegyelmezéssel, hogy nem választható szét tőle. Gondoljunk csak arra, hogy hogyan tüntethetjük ki a tiniket a figyelmünkkel, milyen élethelyzetekben. Gondoljunk azokra a szituációkra, amiket általában értéktelennek tartunk a tinikkel kapcsolatban. Egy-egy kötetlen időtöltés, egy séta, az érkezés, a gyülekezés ideje, amikor még nincsen program, egy-egy személyes találkozás. Nem igazán szoktunk készülni ezekre a lehetőségekre, pedig jó készülni ezekre. Kicsit jobban megismerni a másikat, épülni abból, hogy milyen a másik, és kimutatni felé az értékelésünket. Gondoljunk arra, hogy az a változás, ami a tini életében van, azt neki is nagyon nehéz elviselni. Néha ő maga is szembesül azzal, hogy ilyen undok voltam, pont azzal, akit szeretek, hogy mennyire nem akartam azt mondani, amit mondtam. Ezeket átéli ő is ebben az időszakban. Vegyük észre azokat a pozitív változásokat, ami történik az életében, és bátorítsuk őt. Bátorítsuk, hogy látjuk ezeket a változásokat, és örülünk neki. Dicsérjük őket, legyünk türelmesek vele. Ugye látjuk a tinik életében, hogy azért mégis sokszor előbudjan ez a nyersség, pallérozatlanság, és így hozzák a lendületüket magukkal, és azt gondolom, hogy nem nélkülözhető a tinikkel való kapcsolatunkban a feltétel nélküli szeretet. Az a szeretet, amikor én kész vagyok annak ellenére elfogadni őt, amilyen én kész vagyok akkor is elfogadni, hogyha ő 15-ször is másképpen viszonyul hozzám, mint ahogy vártam volna. Sőt, kész vagyok még áldozatot is hozni és befektetni. Beszéltünk már arról, hogy a tinik tesztelnek minket, és ez a figyelem megszerzésének az egyik módja. Figyelik a viselkedésünket, figyelik azt, hogy amit mondunk, azt velük kapcsolatban alkalmazzuk-e. A bizalmi kapcsolat, ami a rájuk figyelésben nyilvánul meg, ez nagyon fontos alapja lehet később annak, hogy fegyelmezzük őket. Emlékszem egy testnevelés tanáromra, már a gimnáziumban volt vele személyesen kapcsolatom. Én voltam az egyetlen az osztályból, akivel nagyon jól összebarátkozott, és aztán hamar le is tegeződtünk, és szorosabb kapcsolatban voltunk egymással, de engem ugyanúgy fegyelmezett, mint a többieket. Ők nem fogadták el tőle, én viszont elfogadtam, mert barátomnak tekintettem őt. És egészen más alapról tudott ő fegyelmezni aztán engem, és kapta meg a figyelmemet, mert hogy közöttünk volt egy ilyen bizalmi viszony, ő figyelt rám, és én ezt értékeltem. Térjünk most viszont rá a fegyelmezésre, a fegyelem kérdésére, mert hogy nem csak figyelem az, amit várunk és várakozunk a tinikkel kapcsolatban, hanem a fegyelem is. Tegyünk fel most egy kérdést magunkba, hogy mi motiválta a gyerekeket, vagy mi motiválja a gyerekeket a fegyelmezésben, mi motiválja őket abban, hogy fegyelmezettek legyenek. Mondjunk néhány dolgot. Érdeklődés, igen. Lehet itt az egészen a részvételtől is elindulni, hogy egyáltalán ott legyenek az órán, abban az állapotban, ahogyan várjuk őket. Mi motiválja őket?
Egymás.
Igen, lehet ez is, igen.
Figyelembe veszük, hogy milyen adottságaik vannak.
Hogy ez motiválja őt arra, hogy jöjjön?
Hogy ott legyen, hogy egyáltalán részt.
Uh-huh. Most gyerekekről beszélgetünk, kicsi gyerekekről, tehát az alsósokról. Megint próbálunk egy összehasonlítási alapot találni. Igen, lehet a jutalom. Igen. Egy kicsit más vizekre vesztünk, de abszolút igazat adok azokban a válaszokban, amiket mondtatok. Szeretnék két képet mutatni, ami szerintem kicsit magyarázza a különbséget a fegyelem kérdésében a tinik és az iskolások között. A két kép mind a kettő a gyerekmunkát ábrázolja. Tehát, hogy a gyerekek hogyan gondolkodnak a fegyelem kérdéséről a gyerekcsoportban. Ugye az egyik képen egy ilyen menetelő brigádot látunk, a másik csoportban meg egy birkanyája terül a pásztorra. Amikor a gyerek eljön a gyerekórára, miért jön el? Hozza a szülő. Nem is kérdés számára, hogy eljön-e. Amikor ott van az órán, találkozik a tanítójával, akit szeret, becsül, felnéz rá, ajnározza. Nem kérdés az, hogy ő részt vesz az órán. Neki ez egy természetes létformája, hogy a fegyelembe beleilleszkedik. Nem mindenki, tudjuk, vannak fegyelmezési problémák, a másik szemináriumon pont arról beszélgetnek. De egészen másképpen állnak hozzá a fegyelem kérdéséhez és a fegyelmező személyhez, mint a tinik. Mert számukra az a fegyelmező személy a vezető, akire feltekintünk, akire felnézünk, az etalon, aki meghatároz. Na most mutatok egy képet arról, hogy a tinik hogyan látják a fegyelmezőt. Ugye az alsó az igazoltató rendőr, aki rajta kap, hogyha valamit csináltam. A felső meg a madárijesztő, aki ha megjelenik, a madárijesztő nem jelenik meg, persze, az mindig ott van, de úgy szétrebbennek a tiniknél kicsit így érezzük, hogy így tekintenek a fegyelmezőre. Nekik az egy kellemetlen találkozás, amikor a felnőtt, a fegyelmező megjelenik. Mert vagy valami rajta fogja őket kapni, vagy eleve megjelenik, és akkor szétrebben mindenki. De mi nem akarjuk, hogy így gondolkodjanak rólunk. Tehát nem akarjuk, hogy így lássák a tanítót, mint aki így akar fegyelmezni, és ezt a fajta érzést és hatást akarja kiváltani a tinikben. Sokkal inkább szeretnénk mutatni egy másik példát. Felismerjük őt? Talán az arca kicsit homályos. Ő a dárdai mester, a Herta edzője. Sokkal inkább a tanítónak a szerepe a tinikorban, a fegyelmezés tekintetében hasonlít az edzőihez, mint a... Igen, kicsit a filmhez is visszautalva. Sokkal inkább hasonlít az edzőihez. Miért? Mert az edzőnek nem az a célja, hogy fegyelem legyen. Az edzőnek az a célja, hogy a maximumot hozza ki a játékosaiból. Az edzőnek az a célja, hogy felépítse őket egyénileg is, felépítse őket, mint csapatot. És ezt a csapat tudja és látja, érzi. Minden egyes tevékenységükben ez tükröződik. Van fegyelem, nem is kérdés, hogy van-e fegyelem, de mindenki tudja, hogy mi a célja ennek a fegyelemnek, és mindenki érzi is a hatását, mert egyénileg is fejlődnek, és mint csapat is fejlődnek. Tehát lehet, hogy gyerekkorban inkább a szabálykövetés az egy természetes dolog, az egy elvárható dolog, az életüknek egy természetes része, abban nőnek föl, egy részét meg is kapják készen. Tinikorban ez sokkal inkább már az önkéntességhez kapcsolódik. Ha önként nem tudjuk megnyerni a tiniket, akkor nem tudjuk őket megnyerni. Nem akarunk madárijesztők vagy igazoltató rendőrök lenni az ő életükbe, mert akkor elvesztettük azt a bizalmi szálat, ami segítene nekünk a velük való kapcsolattartásban. Gondolkodjunk egy kicsit a fegyelem szintjeiről a tini programban, hogy milyen szintet várunk el a fegyelmezésben. Ha arra gondolunk, hogy a tinik sokszor mozognak együtt, akkor ez azt jelenti, hogy amikor a tinik lelkesek, akkor általában együtt lelkesek. Akkor az a fegyelmezettségnek egy más szintje. Pedig én pont azt szeretném, hogy lelkesek legyenek, hogy aktivizálják magukat az órán. Akkor azzal mi jár együtt? Az, hogy hangosak lesznek, az, hogy bekiabálnak, az, hogy nem csak akkor szólalnak meg, amikor én felszólítok valakit, nem fognak hátratett kézzel jelentkezni. Tehát egy másik szintje lesz a fegyelmezettségnek, mint amit a gyerekcsoportban elvárunk. A gyerekcsoportban elvárjuk azt, hogy aki meg akar szólalni, az csöndben jelentkezzen, és szegény gyerek lehet, hogy már pisilnie kell fél órára, de még mindig nem szólítottam föl, előfordul a gyerekcsoportba. A tini csoportban nem fordul ilyen elő. Lehet, hogy meg se kérdez föl, kimegy. Mert amikor megvan az energiaszint a tini csoportban, akkor van egy fegyelmezetlenség a tini csoportban. Amikor viszont nincs energiaszint, és úgy érezzük, hogy na most végre csöndben vannak, akkor mi nincsen? Nincs figyelem és nincs együttműködés. Nem dolgozik a csoport, nem tanulnak semmit. Mindenki ki van kapcsolva. Sok kikapcsolt kompjúter ott ül a teremben. Én meg próbálok valamit beléjük táplálni. Tehát magunkba határozzuk el, hogy milyen fegyelmezettségi szintet is várok el a tini csoportomban. És aztán ez persze változik attól, hogy ott a csoportban hívők lesznek, vagy főleg hitetlenek lesznek, hogy milyen előéletük van a tanításban való részvételben. Milyen programot viszek közéjük. A különböző programpontokban is más lesz a fegyelmezettség szintje. Lehet, hogy egy játékkal akarok indítani, utána szeretnék Bibliát tanulmányozni. Mit csináljak a kettő között, hogy eljussunk a jégtöréstől addig, hogy csöndben együtt tanulmányozunk a Bibliát, és konstruktívan együttműködik, és együtt gondolkodunk. Tehát amikor a fegyelmezésről beszélünk a tini csoportban, másképpen kell hozzáállunk, mint a gyerekeknél. Mert amikor a tinik aktívak, akkor hangosak. Amikor passzívak, akkor meg teljesen mindegy, hogy fegyelmeznek-e vagy sem, nem jut át semmi, amit el akarok nekik mondani. Tehát kicsit másképpen állunk hozzá, az eszközeink is mások lesznek, amiket majd használunk a fegyelmezésben.
Már mondani se kell. Szóval mi a köze krokodiloknak a tinédzserekhez? Nem sokára ez a rész jön, de még nem. Még ott hagyom. Fegyelmezéshez azért szabályok kellenek. Nagyon rossz, hogy kellenek, de minden csoport működésében kellenek szabályok. Ugyanígy a tini csoportban is kellenek szabályok. De az, hogy a tini ezt a magáévának érezze, és valóban be is tartsa, célszerű, hogyha vele együtt hozzuk meg ezeket a szabályokat. A csoportban együtt, közösen alkotunk. Egy pár évvel ezelőtt egy állami gondozó intézménybe jártunk ki, és ott tartottunk klubokat, és ott kezdtük egyből, hogy akkor alkossuk meg a csoportnak a szabályait. Nem mi akarjuk megmondani, hogy ti most itt így fogtok viselkedni, mert pont, hanem együtt, mik legyenek, amik igazak rád is, és igazak rám is. Megalkottuk a szabályokat, ilyeneket például, hogy ha eljössz a csoportra, a foglalkozásra, az örökhírklubra, akkor a végén biztosan lesz egy jutalmad. Mi erről gondoskodunk. Ha te itt vagy, kapsz egy jutalmat. Ez őket motiválta. Van, amely csoportot nem, de őket motiválta. Aztán, hogyha nem azzal foglalkozol az órán, amivel mi szeretnénk, hogy foglalkozzál, akkor bizony van nálam egy rózsaszín körömlak, és ki fogom festeni a körmödet. És hogyha te egy 17 éves kamaszfiú vagy, akkor is meg fogom csinálni. És ezt még néhányszor megcsináltuk, hát írtó ciki volt, hogy valakinek rózsit, mert persze lemosót nem vittem, csak körömlakot, de egyszer-kétszer belekente a ruhájába, amit mondtam, hogy ne tegyen, mert nem fog kijönni, és nem jött ki, utána már nem volt ezzel probléma. Vagy állami gondozó csoportról beszélek, tehát nem a szent beszéd volt az ő mindennapi szóhasználatuk, de megbeszéltük a csoport elején, hogy ebben a csoportban nem beszélünk csúnyán. Ezeket a szavakat, meg még amiket ők mondtak, na ezeket nem használjuk. De ha mégis kicsúszott valakinek, akkor ezért 10 guggolás járt nekik, és 10 guggolás járt nekünk is, hogyha minket kaptak rajtai az, akármelyiken, amit felsoroltunk, hogy tilos volt. Ilyen és hasonló szabályokat mindenki a saját csoportjába meg tud alkotni. Csoportra illően. És aztán ezt jó elismételni néha, hogy ahhoz, hogy jól működjünk, mi ezeket a szabályokat együtt alkottuk meg, tehát ti figyeltek engem, és én figyellek titeket. Mindkettőnkre igaz ez a szabály. És betartatni, következetesen, ötletesen, sok humorral. A tinik értékelik a humort, nekik is van. Tényleg van. Értékelik, és kell is, mert jó eszköz lehet náluk. Az igazságosság és a következetesség két nagyon fontos eszköze a tanítónak. Nagyon fejlett az igazságérzetük, mint azt már említettük, de valószínűleg ti is tapasztaltátok. Hogyha igazságtalanság éri őket, hát az összedől a világ valószínűleg. Olyan tragikusan tudják felfogni. Ezek a változások, amik az ő testükben, meg az elméjükben végbe mennek, ez érzékenyé teszi őket sok mindenre, akár az igazságtalanságra is. Minden szabálynak legyen következménye is, amit következetesen be is kell tartani, és a fegyelmezést ne a tininek a személye határozza meg, hanem a viselkedése, és ne a tanítónak a hangulata határozza meg, hanem a meghozott szabály. Tehát nem hangulatembereket várnak a tinik, mert ők maguk is azok. Az egy bizonytalan légkört szül, hogyha csak mindig a hangulatra megyünk, hogy jó, most vajon mérges, vagy most jó fej, most vajon milyen lehet. Ha kettedben kicsit szorosabbra fogjuk őket, akkor van hova engedni ezekből a határokból, és végén még jó fejek is lehetünk. Nem biztos, hogy ez így lesz, ezért sokat kell dolgozni. De ha liberálisból próbáljuk megvonni a kedvezményeket, akkor zsarnokká leszünk, és ez majdnem biztos a számukra. akkor nem leszünk azok, akikkel a bizalmi légkört ki akarják alakítani, akikkel el akarják, akiknek el akarják mondani az ő dolgaikat.
Az 1 Timóteus 4.12-ben azt olvassuk, hogy légy példája a hívőknek. És azt hiszem, hogy a tinik között ez sokkal inkább igaz, mint bárhol máshol. A gyerekkorban is természetesen, hiszen a gyerekek másolnak, de a tinik viszont figyelnek, és kritikusan figyelnek, és a tanítást nem tudjuk átvinni, nem tudjuk elfogadtatni velük, hogyha nem tudunk mellé életpéldát tenni. És ha a fegyelmezésről van szó, és a fegyelemről van szó, akkor, és a figyelemről, akkor nem csak a figyelmet kell adnunk a tiniknek, hanem fegyelmet is kell adnunk nekik. Fegyelem példát, hogy én hogyan fegyelmezem saját magamat. És szeretném, ha végig gondolnánk csak néhány területét az életünknek, és a velük való kapcsolatunknak, kommunikációnknak, hogy milyen területeken fegyelmezzük magunkat, amikor a tinikkel vagyunk együtt. Fegyelmezhetjük magunkat a beszédben, hogy milyen szavakat használunk, hogyan szólítjuk meg őket, mennyire vagyunk lekezelőek velük szemben, mennyire általánosítunk, mennyire próbáljuk őket beskatujázni. Ez mind átjön a beszédünkben, és én azt gondolom, hogy van hely, ahol még fegyelmezhetjük jobban magunkat a beszédünkben. Az indulataimnak a fegyelmezése. A tinik között gyakran elszakad a cérna a tanítónál, és nem tudja feldolgozni azt a helyzetet, ami éppen adódik, mert annyira nagy a lázongás, vagy annyira nagy a szemtelenség, vagy a figyelmetlenség, vagy a tiszteletlenség. De gondoljunk arra, hogy mit okozunk ezzel, hogyha elengedjük az indulatokat, és nem hagyjuk, hogy a Szentlélek lecsendesítsen bennünket. Lehet fegyelmetről példát adni a tiniknek a napi ritmusban, hogy milyen napi ritmusunk van nekünk. Különös tekintettel, amikor egy táborban vagyunk együtt a gyerekekkel, a tinikkel, és látnak minket, hogy mit csinálunk például reggel, mit csinálunk este, hogyan építjük fel a napunkat, mi az, amihez ragaszkodunk, az Istennel töltött idő, melyik része a napunknak. Ezek olyan példák, amiket ők aztán ugye a kis processzorukkal feldolgoznak, és aha, akkor ő azért mondja, hogy fontos, mert ő csinálja is, és akkor ő tapasztalja az áldásait. A másokkal való kapcsolataim, hogy hogyan beszélek a tanítótársammal, hogy hogyan teremtek kapcsolatokat, hogy hogyan kezelek konfliktus helyzeteket. Ezek olyan példák, amiket a tinik látnak, és nyilvánvalóan sokkal többet ér egy jó példa, mint egy jó előadás a tekintetben. Az önfegyelem a szexualitásban. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. A tinik már abban a korban vannak, amikor nagyon-nagyon nézik, hogy a tanító hogyan beszél a másik nemmel. Hogyan érintkezik a másik nemmel, hogyan ölelkezik, vagy puszilkozik, vagy kinek milyen szokásai vannak. És ez neki a minta, és ezt fogja majd ő másolni. Ezzel bátorodik föl arra, hogy ő is azt csinálja. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fegyelmezetnek kell lennünk, különösen ezen a területen. Mert a tiniknek ez egy óriási nagy kísértés, és nagyon gyengék ezen a területen. Nagyon nagy a vonzása a világ részéről. Az öltözködésben. Az étkezésben. Ezek megint olyan területek, amik a tiniknek az életét nagyon meghatározzák, és adhatunk jó példát, fegyelmezhetjük magunkat, ha a tinik között vagyunk. Bár lehetünk lazábbak, nyilván nem öltönybe megyünk a tinik közé tanítani, de ne akarjunk lazábbak lenni náluk. Tehát ne akarjuk ezzel a jó fejséget megszerezni. A jó példával próbáljunk előjárni, hogy aztán az majd esetleg kívánatos legyen számukra, és önként válasszák azt. Ne görcsöljünk azon, hogy jó fejekké váljunk közöttük, hiszen nem ez a cél. A cél az, hogy egy helyes követésre érdemes jó példát adjunk nekik. Fegyelmezésben idáig jutottunk. Szeretnénk néhány még egy kérdést föltenni, és aztán még néhány program lehetőséget mutatni, amivel a bizalomépítést, a motivációt, a tinikkel való kapcsolattartást esetleg tudjuk erősíteni.
Na most jön a krokis rész. Kinek van ötlete? Mi köze lehet a krokodiloknak a tinédzserekhez? Igen?
És ezt szerintem át kell tenni a tínézsekre is, mert ők is hirtelen, amikor megnyúlnak tínézsekről korban, akkor kétszer olyan hosszúak, de zöldek. És ez az, amit nem ismernek fel, hogy ők még zöldek. És ugyanakkor a krokodilok, tehát ezt is párhuzamba lehet vonni, úgy úsznak, hogy csak a szemük látszik. Lehet, hogy azért, mert kétszer olyan hosszúak, mint zöldek, és el akarják a testüket valamilyen módon a vízben rejteni, és csak a szemünk látszik. Tehát nagyon figyelnek a tényeket. És a harmadik az pedig az, hogyha nem sikerül elrejtőzködni és figyelni, akkor krokodilkönnyeket sírnak.
Igen, nagyon szuper! Tényleg fantasztikus, nagyon jó volt! Még ötlet?
Szerintem ez a szélsőséges, hogy feszik, amikor a
így van, szélsőséges az ő energiaszintje. Nagyon jó. Igen? Kiszámíthatatlan, nagyon jó.
Ez nem igazán az a krokodil, mert nem nyitva van a száj. Nyitva van a száj.
Nagyon jó. Igen?
Minden megragad, azt elengedi el.
Szuper.
Mindig kész enni.
Nagyon jó.
Nem tud nyugodtan kommunikálni, csak harap. Csak a fogalmat látja.
Csak, lehet, hogy csak meg akar nyalogatni, ugye?
Igen. Reméljük, nem minden tinire igaz.
Hirtelenek is, hogy a harcolnak, aki tűzzel harcolnak, hogy
Uh-huh. Szuper.
Most ez lehet, hogy nem ide így, de egyszer láttam a kézében, hogy nyitotta a száját, és valami kis madár szedte ki a vinyilvillatot, nem többen tűztek. Tehát, hogy azt megengedni, hogy kiszedjen a kis madár. Van az erős állat, rászorulja a kis madárra.
Nagyon jó.
Igen, és lusták, elfekszenek. De amikor az ember aztán, ha nekik valami fontos, mint edzésre, mint hasonlóban, pillanatban lökjen az ember oda mindent, haját, sportszatot, és akkor rohannak az őrül, hát ez az ellenségesség, és magunk se érti, saját magunkat.
Nagyon szuper dolgokat hoztatok. Még egy utolsó. De igazából nagy és mélyen érző szívük van. Bejut a bőr alá. Nagyon szuper dolgokat mondtatok. Az egyetlen célom ezzel a krokodillal az volt, hogy a figyelmeteket mindvégig fenntartsam. Mert hogy ti értelmes és gondolkozó felnőttek vagytok, akik tudtok fegyelemmel és figyelemmel ülni egy szeminárium, hogyha úgy döntöttetek, hogy idejöttek. A tinik nem mindig, de ez egy jó módszer lehet arra, hogy időről időre a figyelmüket fenntartsuk egy-egy olyan kérdésre, amin ők gondolkodnak, és nem mellesleg nagyon szuper dolgokat mondtatok. A tinikről és a krokodilokról. Köszönöm.
Ne menj el.
Jó, csak lerakom. 2 percünk van, és néhány olyan programot szeretnénk még bemutatni, ami nálunk a gyülekezetben, a tínédzser csoportban évek óta visszatérő program, ami kapcsolatot épít, ami bizalmat épít, és olyan közösségi tevékenység, amit élveznek a tinik is, meg mi is. Az első egy ilyen békebuli, ez is zöld, mint a krokodil, de nem ahhoz van köze, hanem a példabeszédekre épül ez a történet, és arra a frogos karkötőre, hogy bíz teljesen Istenben, minden zöld ezen a bulin, megjelenés csak zöldbe, de miért nem indul el? Igen. Néhány képet mutogatok. Zöld színű játékokat játszunk, zöld színű ételeket eszünk, mindenki zöldbe jön, a dekoráció is zöld, egyfajta farsangot is helyettesíthet, de mindenképpen tök jó alkalom. Amellett, hogy rengeteg játék és nevetés is móka van, az ige is előkerül, és hogy Istenben hogyan tudják teljesen a bizalmukat az ő hétköznapi szintjétükön is belevetni, és hogyan tudnak bízni. Egyébként meglepő, mennyi zöld ételünk van, hogyha belegondoltok. És az ételfesték? A másik ilyen, ez a fekete-fehér parti, ami a jóról, a rosszról, a döntésekről szól, hogy ki hova megy, a pokolba vagy a mennybe? Te hova mész? Ez a fő kérdés ennek a bulinak, és kinek a döntése ez? Kicsit arra próbáljuk meg felhívni a figyelmet, hogy akkor ez igenis rajta áll. Hogy Istennek nincsenek unokái, hanem csak gyermekei vannak, és ez a döntést, ezt ő maga is meghozhatja, sőt, hozza is meg, hogy kire hallgat, hova szállja az életét, hogy merre tartson. mindenki feketébe és fehérbe érkezik, a dekoráció is ilyen, és fekete és fehér ételeket eszünk. Meglepően sok fehér ételünk van, a feketével picit problémás, de azzal is lehet boldogulni. Például a kóla, azt kimondhatom, fekete. Néhány kép van erről. Aztán csináltunk február 2-a, 3-a környékén, amikor ez hétvégére esett, egy medvenapot. Ugye a népszokásunk szerint akkor jön ki a medve a ballagjából. Itt az óember, újember, a kicsit a tavasz, az elalszik és föl kell a medve, de hogy így a mi megtérés utáni állapotunkról szól a bibliai lecke. Ez egy délelőtti bibliai alkalom volt, ami aztán egy közös ebédbe fulladt, elmentünk együtt korcsolyázni, és mindenhol megjelent a medve. Ő az ott személyesen. Sok móka, sok kacagás, persze ehetünk mézet, meg mindenféle dörmikekszet, ami, és itt is a közösség építése a lényeg, mindamellett, hogy nem csak testi, de lelki táplálékot is kapnak. Igen, és ez a maci egész nap velünk volt, és ők maguk is elhozták a kedvenc maciukat, akit be is mutattak egy-egy ilyen vicces sztori keretében. Aztán a zene, ami nagyon-nagyon foglalkoztatja a tinédzsereket, a serdülőket, a kamaszokat, mindenféleképpen szeretnek zenét hallgatni, ki ilyet, ki olyat, de tudunk nekik segíteni abban, hogy milyen zenét hallgassanak. Ezen a partin elsősorban arra hívtuk fel a figyelmüket, hogy Isten milyen zenét kedvel, mi van a Bibliában, mit tudunk a hangszerekről, hogyan jelenik ez meg, és hogy olyan kérdéseket tettünk fel, amivel ők maguk a szokásaikat elmondhatták, és rengeteg játék meg minden mellett természetesen, volt gitár alakú torta is, mert hát enni is kell. Megvizsgáltunk olyan ismert és menő számokat, amit esetleg nem értik a szövegüket, de együtt lefordítva felhívtuk a figyelmüket arra, csak azért, mert valami angolul van, és nem érted, lehet, hogy rossz hatással van, és hogy hogyan tudatosan tanuljanak meg zenét válogatni, és zenéket hallgatni. Idő van. Az utolsó pedig a tógaparti. Itt a római törvénye, a jogok, a szabadság, a szolgasság témakörét állt a Biblia óra. Mindenkinek természetesen tógába kellett jönni, vagy valami olyasmi öltözetben. Az egész dekorációt ókori dekorációval készítettük el, és nagyon élvezetes parti volt. Főleg, hogy az egyik fiúnak akkor volt a 15. születésnapja, úgyhogy még római számmal kirakott ilyen gladiátor tortát is kaphatott. Ezek csak ötletek, ami nálunk beváltak, szeretik, 4 éves ciklusonként ismételjük is őket. Bátran csináljátok ilyet, hasonlót.
Köszönjük a figyelmet. Remélem, hogy tudtunk valami újat, valami hasznosat, valami olyasmit mondani, ami segítségetekre van. Áldjon meg az Úr benneteket a tini közötti szolgálatban, és én csak remélem és kívánom, hogy olyannak ismerjétek meg a tiniket, akiben a tűz az építésre lesz majd, és nem pedig rombolásra, és tudjátok ebben segíteni őket. Köszönjük a figyelmeteket. Isten áldjon meg.